3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Akiről beszélni fogunk ma, Bethlen István, őról a Gyurgyák János történész azt írja, és hát történészek nem nagyon szoktak ebből a korból, már mint a két világháború közötti korból ilyen elismerő szavakat mondani utólag politikusokról, hogy tűnik, Bethlen István az utolsó magyar államférfi, egy magyar politikai osztály utolsó jelentékeny képviselője, és hát kétségkívül, amit keveset tud róla az utókor, úgy értem a nem szakmai utókor, az is elég ahhoz, hogy megítéljék, hogy hát voltak éppen ő volt az, aki valamennyire a gatyába rázta az országot Trianon után. Sokan fölemlítik, hogy igaz, hogy mindenféle külpolitikai megfontolások miatt ő volt az, aki a numerus clausus enyhítette, ő volt az, aki a második világháború elején komoly németellenes politikát folytatott, és hát megpróbálta a kiugrást valamiképpen segíteni. Szóval nagyon sok pozitívum írható az ő javára, és hát nyilván nagyon sok negatívum. Például az, hogy a földosztás, tehát a parasztok földhöz juttatását mennyire akadályozta mindenféle osztály szempontok szerint. Azért mondtam ezt a hosszas bevezetőt, mert kicsit tartok attól, hogy sémákon kívül nagyon keveset tudunk róla, de hát ezzel most is segíteni fogtok. Ali, kezdenéd?
Bethlen István valóban egy viszonylag ismert politikus, viszonylag ismert a pályája, nem utolsó sorban, mert az egyik legnevesebb magyar történész, Romsics Ignác írt róla egy alapvetőnek számító monográfiát, amely legalábbis a történészi körökben és a történelem iránt érdeklődők számára hát egy referencia munkaként szolgál. Azt is meg kell említeni, hogy ez a munka, ami nagyon sok kiadást megért, és amelyet éppenséggel Gyurgyák János is kiadott az Osiris kiadóban többször is. Ez megjelent a Kerényi Imre féle, nem is tudom, nemzeti könyvtárban, abban a nagy, kicsit ormótlan dologban, ahol sok minden más is megjelent. Miközben hát ugye Romsics Ignác azért főként az elmúlt 5-6-7 évben jobb oldalról jelentősen támadták. Tehát itt van egy munka egy történésztől, egy neves történésztől, aki úgymond igazságot tett egy olyan vitában, amely a magyar történeti köztudatot alapvetően meghatározza. Ez pedig a Horthy korszak. Bethlen Istvánról beszélünk, és a Horthy korszakról. Arról beszélünk, hogy a 80-as években, amikor Bethlen Istvánnal Romsics Ignác elkezdett foglalkozni, és amikor úgy tűnt, és úgy tűnik visszamenőlegesen is, hogy megérett a közvélemény arra, hogy árnyaltan nézzen arra, hogy mi is volt a Horthy korszak, ne felejtsük el, hogy 80-as években még rengetegen éltek, nem csak azok, akik a Horthy korszakban születtek, hanem akik akár a kezdetét és a végét is átélték, és hát egy végletes megítélése volt ennek a korszaknak, fasizmus, rémuralom, egyebek jellemezték, és ilyen értelemben én emlékszem, hiszen a 90-es évek elején voltam egyetemista, nagy szenzáció volt, hogy egy történeti munka harag és kedvezés nélkül mutatott be egy személyiséget és egy korszakot is. Elhatárolta a fasizmustól, és egy kicsit a korszakokban is azt mondta, hogy ami jó volt úgymond a Horthy korszakban, az alapvetően Bethlen Istvánnak köszönhető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az emlékezetben egészen a legutóbbi időtig, és itt most egyfajta kollektív emlékezetet értek, Bethlennek nagyon pozitív fogadtatása volt, ezt ugye te is jelezted a bevezetőben, az utolsó államférfi, stb. Az biztos, hogy igazából senkinek sem a szíves hőse. Hát egyrészt egyáltalán nem volt soha semmi köze a baloldalhoz. Te magad is jelezted, hogy a földreformot elutasította. Én ezt nem mondanám egy vele született, hogy is mondjam, osztályönzésnek. Akár azt is lehet mondani, hogy ugye a tulajdonviszonyok felforgatása az nem biztos, hogy megáll egy kívánatos mértékben, ahol a társadalmi egyenlőtlenségeket, nevezetesen azt, hogy a 20. század közepéig a magyar lakosság döntő többségét kitevő mezőgazdasági népességben iszonyatos aránytalanságok voltak, nagyon keveseknél, néhány száz családnál volt mondjuk a földbirtok vagyonnak, az akkori nemzeti vagyon döntő többségének a 40-45%-a, és millióknak volt semmije, vagy semmire sem jó egy-két holdja. Szóval, hogy Bethlen István nem lehet, és nem lehetett soha a baloldal hőse, és úgy tűnik, hogy igazából a jobb oldalé sem volt, hiszen ezt már ugye a 20-as évek elején is elmondták, aztán a 30-as évek közepétől, ő igazából arisztokrata, ő igazából hogy is mondjam, a zsidók és nagyurak embere. Ne felejtsük el, hogy az ellenforradalom, az úgynevezett Horthy-féle, Horthy-korszak kezdetének ellenforradalma, az valóban egy olyan forradalom volt, ahol a szélső jobboldal is forradalmi volt, és a szélső jobboldalnak is elege volt abból a rendből, amelyben egy gróf Bethlen István természetszerűleg vált 20-valahány éves korában országgyűlési képviselővé, és gyakorlatilag természetszerűleg vált egy ország miniszterelnökévé. Csak egy jellemző részletet szeretnék felolvasni, hogy hírhet nevezetes Prónai Pál, a fehér terror egyik főszereplője, az úgynevezett lajtabánságnak a megalapítója, hogyan vélekedett Bethlen Istvánról, amikor az megpróbálta rávenni, hogy hagyja el csapataival Burgenlandot, akkoriban Nyugat-Magyarországot, mert azt a gyümölcsöt, amit lehetett, leszakítottak Sopron Magyarországnál, fog maradni, stb. Idézem Prónai Pált, ahogy ugye ezt kiadták, kopasz fejével Bethlen, és zsebrevágott két kezével, lógós gambájával és görnyed hátával úgy állott ott, mint egy börzezsidó, akinek nem sikerült egy üzlet. Én ezt csak azért mondom, mert ugye Prónainak, Héjasnak és a többieknek manapság egyre nagyobb kultusza van. Prónai Pál tudásközpont címmel pólót is lehet rendelni webshopból meg egyebekből. Tehát az a fajta konszenzus, ami mondjuk a 90-es évektől egészen a 2010-es évekig fennállt, hát ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor kormánya, nem is tudom, talán 10 évvel ezelőtt állított szobrot a budai várban Bethlen Istvánnak, az omladozóban van. Tehát az a fajta konszenzus, ami nem volt természetes, Bethlen természetesen nem volt egyik táborésem, amely az egyre polarizálódó magyar szellemi életet és magyar történelmi emlékezetet vagy emlékezeteket meghatározza. Szerintem ez széthullóban van.
Gyuri? Nagyon jó műveket írtak Bethlen Istvánról. Romsics művén kívül hadd emlékezzek meg, azért Ránki Györgyék is már nagyon komoly kutatásokat végeztek, és egyáltalán nem egyértelműen negatív személyiségnek állították be. És hát ami Bethlen miniszterelnöksége alatt a legnagyobb világbotrány volt a frankhamisítás, ami persze nem úgy világbotrány, de Magyarországon az. Arról egészen kiváló és nagyon szellemes tanulmányt írt majdnem 20 évvel ezelőtt Ablonci Balázs. És ez az egész korszak tulajdonképpen hála Ormos Mányától kezdve egy csomó kiváló történésznek igazából föl van dolgozva. És nem hiszem, hogy Bethlen István ma akár baloldalon, akár jobbon, nem tudom milyen körökbe, egyáltalán előfordulna. Na most, ami a számomra most újra belenézve egy-két műbe, igazán érdekes az Magyarország helyzete. Ugyanis Bethlen természetesen megpróbálta amit meg lehetett egyáltalán próbálni Trianon után, az első világháború után, és ő megpróbálta a személyes kapcsolataival pótolni mindazt, amit előzőleg a magyarság elmulasztott. Egy múlt előadásban beszélgettünk ugye Münchenről és a csehszlovák politikusokról, és tulajdonképpen Bethlen István nagyjából azt szerette volna, amit a csehszlovákok elértek, és el is ért valamit. Hát Sopront említetted, ott még volt egy-két ilyen kiegészítés a határon. És tulajdonképpen nem az ő nevéhez fűződik például az első zsidó törvény, amit úgy szoktak becézni, hogy Numerus Clausus. Ő ezt a miniszterelnöksége vége felé oldotta, tehát nagyobb létszámot engedélyezett a tiltott nemzetiségűeknek, elsősorban a zsidóknak, mint amit előzőleg meghatároztak. Az, hogy ő elsősorban európéer volt, és azon kívül konzervatív, meggyőződéses konzervatív, megföldbirtokos, ez végül is beleillett a korabeli Európába. És hogyha azt nézzük, hogy a többi kis nemzet, amelyeknek a bajairól már többször beszéltünk Bibó István nyomán is, senki sem úszta meg. Magyarország sem úszta meg, csak itt a magyar tudat úgy dolgozta föl ezt a két világháború közötti korszakot, hogy mi voltunk a legnagyobb vesztesei. Hát nem csak mi, mindenki. És az igaz, hogy a lengyeleknél mondjuk elnyuggyilkosságig ment el a társadalmi feszültség, ami Magyarországon nem, itt nálunk csak illegális kommunistákat végeztek ki, meg hát a fehér terror, amíg tartott, ugye, 20-ban azért csak vége lett egy kicsikét. Tehát, hogy a magyar veszteséget földolgozni csak úgy lehetett, és úgy lehetett egy kicsikét talpra állítani az országot a 20-as években, hogy nemzetközi kölcsönökhöz folyamodtunk. Bethlenhez fűződik ezeknek a népszövetségi kölcsönöknek a kiharcolása, és tulajdonképpen nem a Kádár korszakba kezdődik ez a veszőfutás a kölcsönökkel, meg a hitelekkel, ahogy beszokták állítani, hanem már a 20-as években elkezdődött. Na most ebből egy kicsikét kimászott az ország a 30-as években a német hadiiparnak a felpörgetése által. Na most Bethlen egyáltalán nem volt a kizárólagos német orientációnak a híve. Ő egyezményt kötött az olaszokkal, megpróbált egyezményt kötni a franciákkal, akiket ez a térség így nem érdekel, és hát az angolokkal, akiknek másfajta érdekeik voltak. Tehát ő megpróbált több lábra állni külpolitikailag, és a kölcsönöket tekintve is. És hát arról nem tehetett, hogy a szélső jobb oldal gömbösék megpucsolták, és aztán gazdaságilag is odaállították, meg mindenféle szempontból odaállították Magyarországot Németország mellé. Nem véletlen, hogy az oroszok elfogták, ugye, az akkor már bujkáló, a németek elől bujkáló Bethlent, és egy darabig tartogatták. Tehát nyilván arra számítottak, hogy egy információkat kapnak tőle, és hát minél több információ, annál több ideig túlélni egy politikus a szovjet börtönben, de aztán ejtették, és ő valahogy meghalt a szovjet börtönben. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal világosabban látta Magyarország helyzetét Bethlen István, mint egy csomó jobboldali és szélső jobboldali politikus Magyarországon, de hát nem nagyon volt többre lehetőség.
Hát az a hír terjedt el, hogy felajánlott az együttműködést a szovjeteknek, akik ezt nem fogadták el, de erre majd kicsit később térjünk vissza. De hogy mit kellett ebben az országban Trianon után megcsinálni? Az ember végignézi csak egy kicsit ezt a sorozatot, ugye, hogy 24-ben létrehozza népszövetségi hitellel, hitel segítségével, ahogy említetted, a Magyar Nemzeti Bankot, 27-ben jön a pengő, 26-ban van, még egy évvel korábban a frankhamisítási botrány, amit elsikáltak, nem tudom, hogy ebben mennyire volt benne. Aztán 28, kötelező nyugdíj és betegbiztosítás. 28 szintén,
ahogy említetted, a numerus clausus enyhítése, bár benne volt az is, hogy állítólag angol gazdag zsidó bankároktól úgy tudott kölcsönt szerezni, hogy ezt beáldozta, de hát gondolom, hogy ez nem fájt neki, tehát nem volt ő ennek lelkes híve. És hát ott van mellette a Klebelsberg féle oktatási, kulturális reform, szintén egy rettentő konzervatív ember volt, de hát voltak sikerei Magyarországon, úgyhogy tulajdonképpen egyfajta civilizatorikus, modernizációs politikát csinált meg. Talán még azt is lehet mondani, hogy fölhasználva Trianont, a sokkot, hogy tulajdonképpen szabad kezet kapott Hortitól, de hát ez csak az ilyen konyha bölcsességem, bocsáss meg, Pali.
Szerintem nagyon fontos, hogy megnézzük Bethlen előéletét. 1874-ben született, hát a legősibb erdélyi arisztokrata családokból, ugye a Bethlenek és a Telekiek, édesanyja Teleki, gyakorlatilag az erdélyi fejedelemség 17. századi úgymond aranykora óta meghatározóak voltak, nem csak erdélyi gazdasági, hanem politikai és szellemi életében is. Bethlen István maga is nagybirtokosnak számít, de Erdélyben a nagybirtokosság az Magyarországon egy középbirtoknak felel meg. Körülbelül szüleinek 15 ezer holdja van, ennek központja a mezőség, Mezősámsonda, ahol édesapjának, aki szintén Bethlen István, kastélya van, itt születik, itt nő föl, és ez az a kastély, amelyet 1918 novemberében, amikor a környékbeli magyar és román földművesek, falusiak felgyújtják, és hát tényleg úgy kell menekülnie Magyarországról. Ez biztos, hogy egy sok volt számára, hiszen Bethlen egy olyan politikus volt, aki azzal szerzett 1918 előtt hírnevet, hogy megkondította a vészharangot. Megkondította a vészharangot abban a tekintetben, hogy a nemzetfenntartó erő, a történelmi középosztály, az a fajta nemesség, amely jó módú, aminek vannak birtokai, de nem tartozik a magas arisztokráciához, bár mondjuk születése jogán ő oda is tartozott, az alól folyamatosan megy ki a föld, és ezt a földet senki más nem tudja megszerezni, csak a románság, amely ezt tervszerűen csinálja, a határon túli Romániát segítségül hívva. Tehát Bethlen egy intranzigens nacionalista politikusnak számít, bizonyos mértékig kényelmetlen is. Ő nem Tisza István híve, aki ezt a fajta veszélyt nem veszi olyan komolyan, vagyis hogy más eszközökkel, és nem a tulajdonviszonyokra való beavatkozással próbálja orvosolni. Bethlen István először egyébként Tisza ellenlábasának, Andrássy Gyulának a politikai híve, és aztán a 18-as nagy, 19-es nagy felfordulás rendezi át a dolgokat. A Károlyi korszak vége felé, tehát az őszi rózsás forradalomról beszélünk, amikor kiírnak egy választásokat, amit aztán ugye nem tartanak meg. Ő megpróbálja, és ekkor már a jobb oldal, valójában ez egy centrista rész, jó részt konzervatív liberálisok, megpróbál pártot szervezni, ez nem sikerül, március 21-én Károlyi Mihály úgy tűnik, hogy tárgyalna vele, aztán nem is tárgyal. A lényeg az, hogy elmenekül, és onnantól kezdve az emigrációban érlelődik belőle, először mint szürke eminenciás, és aztán 1921 tavaszától, mint miniszterelnök, valóban a független, ám de csonka Magyarországnak az igazi építőmestere lesz ő. Nagyon-nagyon praktikus ember, nagyon sok mindenről, meggyőződésről képes volt lemondani, többek között például az ő nevéhez fűződik az, hogy azt mondta egyik kormányülésen, hogy a menekültek, tehát a megszállt területekről, vagy az elcsatolt területekről menekültek áradatát meg kell állítani, hiszen a jó részük gazdasági menekült. Másrészt ő volt az, aki hivatalosan, pontosan a népszövetségi kölcsön, meg egyebek miatt betiltotta a revíziós propagandát, és igazából azt a fajta handabandázást, amely egyébként ott kísértett még Horthy Miklós fantáziájában is, 1920-21-ben sorra születtek még a tervek, hogy be kell törni a Felvidékre. Horthy arról beszélt, legalábbis Lehár Antalnak, aki ugye a zeneszerző Lehár Ferenc testvére, de maga egy legitimista katonatiszt volt, egy ideig magán Horthynak is riválisa, hogy majd ciánozni fog Erdélybe, meg egyéb. Horthy nagyon realista volt, és valóban nagyon sok mindenben alárendelte magát Bethlen Istvánnak, és ez valóban Horthy számára egy nagyon pozitív dolog, hogy az ország újjá tudott születni. Bethlen Istvánnál meg kell jegyezni, hogy bár ő nem szívesen nyilatkozott a belső meggyőződéseiről, de valójában egy mély érzelmi és szellemi életet élt, és nem kapták el a jelszavak. Tehát, hogy a szélsőjobb szemére is hányta valamelyik nemzetgyűlési vitában a 20-as évek elején, hogy ő leintette a keresztény kurzust, hogy erre nem lehet politikát csinálni, és hát Gömbös Gyula is, a korszak egyik másik szereplője, riválisa és később utódja a miniszterelnöki székben, azzal próbálta vádolni, hogyha ő elmegy és Londonban a Rothschildokkal reggelizik, akkor tulajdonképpen ezt a független Magyarországot a zsidók kezére juttatja. Nyilvánvaló, hogy nem az ő szándéka volt, és semmi köze nem volt egyébként a numerus clausushoz, amelyet egyébként Haller István, keresztény szocialista politikus nyújtott be, egyébként Teleki Pál első miniszterelnöksége alatt 1920 nyarán. És valójában az, hogy Bethlen ezt jobban nem enyhítette 1928-ban, az megint arról szólt, hogy végzetesen antiszemita volt akkoriban a magyar politikai osztály. Amikor Bethlennek a gazdasági válság miatt mennie kellett, vagy ő úgy érezte, jobb, ha egy időre ismét háttérbe vonul, rosszul számított, korábban is sokáig háttérből irányította a szálakat. Szóval 1932 vagy 31-ben ő azt javasolta Horthy Miklósnak, hogy az utódja egy gazdasági szakember legyen, méghozzá Cisza István egykori pénzügyminisztere, Teleszki János. Mire Horthy ennyit mondott, hogy István, én neked sok mindenbe igazat adok, egyet ne kívánj. Amíg én ebben a székben ülök, addig zsidó nem lesz Magyarország miniszterelnöke. Ami olyan értelemben is, hát egy nagyon alattomos mondat volt, hogy Teleszki nem volt zsidó származású volt, de semmifajta zsidó identitása nem volt, és ez azt is megmutatta, hogy voltak bizonyos vörös vonalak, amikor Horthy nem hallgatott rá. Ettől függetlenül egyébként a Horthy-Bethlen viszony továbbra is fennmaradt, és amikor sorra jöttek, mentek a miniszterelnökök, egyre jobbra tolódtak. Ott abban Bethlennek mindig megvolt a maga szerepe. Valójában ő egy olyan arisztokrata volt, aki hajlamai szerint is utálta a radikalizmust, utálta a német szélsőjobboldallal, a protofasisztákkal való kapcsolattartást, amihez egyébként Gömbös Gyula és hívei, akár egy Eckhardt Tibor, vagy akár egy Kozma Miklós, hogy kevésbé ismert, de mégis jelentékeny szerepet játszó politikusokat megnevezünk, lelkesen asszisztáltak a 20-as évek elején, Bethlen nem. A Frank ügy is igazából arról szól, hogy akkora volt az az ostoba, irredenta felbúzulás, hogy Bethlen nem tudta igazából, vagy nem akarta leinteni ezeket a dolgokat, és hát majdnem rajta veszett, hiszen tudott róla, de hát mielőtt túlidealizáljuk Bethlent, ő azért egy cinikus, higgadt és ellenfeleit kiméletlenül elintéző politikus volt, és bizonyos értelemben ez is volt a sikere. Elintézte egy időre Gömböst, elintézte Prónait, elintézte a különítményeket, és elintézte Nagyatádi Szabó Istvánt, és azt a fajta agrár-demokratikus alternatívát, amely mondjuk a nemzet politikai politikai akarat megnyilvánulásából következett volna, hiszen 1920-ban, amikor Magyarországon először tartottak, ha nem is, szabad, mert azért jelentős terrortevékenységek megfélemlítés volt, de mégis egy általános titkos választójogot, akkor a kisgazdák voltak az egyértelmű győztesek, és mellette igen, igaza van Gyurinak, ezt először Ránki György hívta föl a figyelmet, a keresztény szocialisták, akik a kispolgárságra, a városi kispolgárságra, kisiparosokra, kiskereskedőkre, alkalmazottakra, hivatalnokokra támasztottak be, de egyik csoportot sem szerette, egyik csoporthoz sem volt köze, az ő álma az volt, hogy a történelemben belegyökerezett magyar úri osztály egyfajta paternalisztikus liberalizmussal kormányoz, ad és szélesít jogokat, de nem túlságosan. Amit említettél, például a társadalombiztosítás, a népjólét kiterjesztése, Vas József, az keresztény szocialista idea volt. A Klebersbergnél én nem mondanám azt, hogy rettentően konzervatív, ő Tisza István embere volt, ő is valaha liberális volt, egyfajta konzervatív modernizációnak volt a híve, és ebben tökéletesen együtt tudtak működni Bethlennel.
Romsics Ignác írja egyébként erről a rendszerről, aminek a kiépítésében Bethlen olyan nagy szerepet játszott, hogy egy autoriter polgári parlamentarizmus volt, és valóban én is azt olvasom, hát ilyen bocsinált alkalmi érdeklődőkét, hogy amikor Nagy Atáli Szabóval ugye a kisgazdákkal összeáll és megcsinálják a egységes pártot, ez talán 922, mert hogy a korabi pártjából távoznia kell, mert ott nem nagyon szeretik, hogy részt vett a királypucs megakadályozásában Horthy mellett, nagyon sok ember szerette volna Negyedi Károlyt visszakapni, akkor utána elkezdte Nagy Atáli Szabót kiszorítani, és meg is történt, tehát tulajdonképpen átvette a párt fölött a hatalmat. Ez azt jelenti, hogy nagyon kemény korlátai voltak azért az ő működésének.
Hát politikus volt, és természetes, hogyha belép egy pártba, akkor ottan egyeduralkodó akar lenni. Ez több párttal is előfordult, tehát ő a pártokat azért annyira nem vette komolyan, hogy a hatalmat vette komolyan. Hát már 18 előtt is úgy váltogatta a pártokat, mint az ingét. És az, hogy ki tud másokat szorítani, hát ehhez azért nagyon hideg és racionális politikusnak kell lenni. Na most két dolog van, ami itten elég fontos, azt hiszem. Az egyik az, hogy ez azért, ez a Magyarország egy latorállam, ahogy ma neveznénk. Ez a frankhamisítási botrányból teljesen egyértelműen kiderül. Ez azt jelenti, hogy az uralkodó osztálynak van egy meglehetősen kiterjedt és rétege, amelyik mit sem törődik a törvényekkel, és hagyják működni. Na most ez Magyarországra végig az egész 20. században, és utána is jellemző. Jellemző, hogy a saját törvényeit az állam nem tartja be. Ez azért akkor kezdődik. És hogyha konszolidációról beszélünk, akkor azért ez olyan konszolidáció, amiből hiába vannak valamilyen törvények, ilyenek olyanok, azért a lakosság nagyon jelentős része ki van belőle rekesztve. Tehát vannak olyan osztályok, amelyekre a törvények nem vonatkoznak. Na most az, hogy Magyarországon az osztály ellentétek és a természetes idegenkedések, ami a 19. században természetesen kialakul, a 20. században gyűlölködésé válnak, azért nem lehet azt mondani, hogy a Bethlen korszak ez alól kivétel lenne. Sőt, hát azért igazán akkor kezdődik az a rettenetes mentalitás, ami máig hat Magyarországon. Tehát lehet dicsérni a politikai éleslátását, meg a külpolitikai és gazdasági tevékenységét, de azért az nem kevéssé fontos, hogy nem csak a hatalomból, hanem a tűrhető élet lehetőségéből millió ki vannak rekesztve. Akkor kezdődik igazán Magyarországon az, hogy a szegényeket gyűlölni kell. és ez újra meg újra előjön a magyar történelemben.
De ebben az ő politikájára mennyire vétkes?
Hát vétkes, mert nyilván, hogy amikor a kisgazdákhoz belép, akkor azért adva van neki egy olyan párt, amelyik ezekkel a társadalmi igazságtalanságokkal valamennyire szeretne törődni, és szeretne javítani. Tehát nem egyszerűen konzervativizmus, hanem nagyon-nagyon reakciós az a dolog, ami aztán a 30-as évekre rettenetesen élessé válik az egész parasztságnak a kirekesztettsége mindenből.
Hát van még itt egy másik, ami politikai vonal, ugye 1922, amikor a választási jog szűkítése és az ő nevéhez fűződik a nyílt szavazás bevezetése, kivéve a nagyvárosokat, és hát ez nyilván neki egy ilyen politikai többséget jelent, tehát itt is egy ilyen hidegszámítás van. De abból, amit a Pali mondott azért róla, nekem fura módon az bontakozik ki, mintha ő nem lett volna egy ilyen hagyományos magyar politikus. Tehát nem ment el szélre például, nem lent rabja különféle ideológiáknak. Megmaradt egy ilyen hideg, számító, persze önző embernek a maga korlátaival, de olyan fajta racionalitást képviselt, amit nagyon kevés magyar politikusnál lehetett látni. Legalábbis nekem úgy tűnik.
A Bethlennek nagyon jól működött a realitás érzéke, de azért a lehetőségei és az eszközei mindvégig korlátozottak voltak. Már csak azért is, mert ő egy hanyatló társadalom képet képviselt. Az a fajta arisztokrata, nemesi vezetés, amely ugye még 1848 után is lélekben meghatározta a magyar közéletet egy nagyon szűk választójoggal. Tehát ugye az első népképviseleti országgyűlés 1848-ban a lakosság mintegy 7%-a mehetett el szavazni. Ez akkoriban rekord volt, tehát kevesebben szavaztak a korabeli Angliában és Franciaországban. Viszont ez csak tovább szűkült a dualizmus alatt, pontosan abban a hagyományban, amely avval a hagyománnyal összhangban, amelyet Bethlen még 1920 után is életben akar tartani, hogy a történelmi osztályok hivatottak a nemzetpolitikáját meghatározni. Tehát 1918 előtt mintegy 6%-os volt a részvételi plafon, és ezzel szinte már mindenki elégedetlen volt. Nem volt ez feltétlenül csupán és csak önzés, de Bethlen egyik politikai mesterének, Andrássy Gyulának kiadták például a naplóját, aki belügyminiszter volt, és aki előkészített egy úgynevezett, itt az ifjabb Andrássy Gyuláról beszélünk, nem a szép akasztotról, Sziszinek a szerelméről, vagy állítólagos szerelméről, hanem az ő egyébként nem kevésbé tehetséges fiáról, aki abban a rövid periódusban volt belügyminiszter, amikor az úgynevezett nemzeti függetlenségi ellenzék tart a színőzöntő pártjai veszélyek át a hatalmat 1906 és 10 között. Nos, Andrássy előkészített egy úgynevezett plurális választójogot, amelyben úgymond a műveltebbeknek és a vagyonosabbaknak több választójog jutott volna, és tulajdonképpen mindenki szavazhatott volna, csak éppen a szegény ember szavazott, a sokkal kevesebbet ér. És nem maradt a párbeszéd Ferenc Józseffel, a Habsburg uralkodóval, Isten kenyelméből, császárral és királlyal, aki ugye kivégeztette az aradi 13-akat, és sokkal demokratább Ferenc József, és azt mondja, hogy hát szélesíteni kéne a választójogot, mire András megfenyegeti, hogy a magyar nemzet, és ez alatt a történelmi osztályokat csak akkor tudja elfogadni a kiegyezésesen, tehát a dualizmust, ha itt nekünk megmaradnak az eszközeink arra, hogy a nemzetiségi tömegek, sőt, ugye a munkás tömegek, ideértve a mezőgazdasági munkások milliói, tehát tulajdonképpen a parasztság szegény rétegét, nem szavazhatnak. Ennek a politikának az örökösebb Bethlen István akkor, amikor a forradalmak, a háború vég, ezt elsöpri. Amikor Károlyi is azzal jön, a tulajdonképpen proletár diktatúra is azzal jön, és a proletár diktatúrát megdöntő fehér ellenforradalom is azzal jön, hogy általános és titkos választójogok kellenek. Tehát amiről előbb beszélt Gyuri azzal, hogy hogy kiszorítja a Kisgazdapártból, azaz az egységes pártból rövid nevén Nagyatádiékat, akkor erről van szó, hogy megvalósult az általános és titkos választójog, de Bethlen teljes intellektuális fegyverzetét, politikai tapasztalatát, kivételes ravasságát igénybe véve gyakorlatilag felszámolja ezt a fajta demokráciát. Tegyük hozzá, hogy a kisgazdatársadalom, a paraszti társadalom nem felkészült, a csizmás képviselőket anekdóta belien ugye Pesten elviszik a bordélyházakba, panamáztatják őket, Nagyatád is gyakorlatilag kompromitálódik egy ilyen kiviteli botrányban, amiben egyébként Bethlen fia is a pesti nyelvek szerint benne volt. Tehát igenis, itt van egy olyan eszmény, egy olyan régi eszmény, amit ő félig meddig meg is tud valósítani, és 1922-ben kiadják azt a választójogi rendeletet, amely nagyon ügyes kompromisszumokkal lehetővé teszi, hogy létrejön az úgynevezett Bethleni kétharmad 1922. júniusában, azáltal, hogy Bethlen egyébként megalkuszik a forradalmakból eléggé vergődve, meghasadva kikerülő munkásmozgalommal, szociáldemokratákkal is, akik gyakorlatilag meglepetésszerű győzelmet aratnak a titkosnak megmaradt városi, nagyvárosi körzetekben. Ha megnézzük a 22-es választási számokat, ezt többen megnézték, Ignác Károly és a többi fiatal és érdemes történészek, Hubai László egyebek, ő már nem olyan fiatal, de szintén érdemes, akkor azt látjuk, hogy ennélkül, a rendelet nélkül az egységes párt és Bethlen nem nyert volna. Egész egyszerűen nem nyert volna. És ugyanez igaz Budapestre is. Budapesten úgymond a bűnös városban 1919 után szintén jobboldali fordulat van, de végig azt látjuk, hogyha nem módosítgatnák állandóan az önkormányzatok, a törvényhatóságokra vonatkozó választási törvényeket, akkor Budapesten egészen a 30-as évek végéig, amikor jön a populista szélsőjobb, a nyilasok, addig igazából egy liberális, baloldali többség lenne, amely kap ugyan pozíciókat, de sohasem lehet többi kormányzó erő. És mindez Bethlenhez fűződik. Tehát ő a 20-as években, én nem szeretem ezt a szót, hogy autoriter, mert Bethlen nem ragaszkodott a külső formákhoz olyan mértékben, nem volt hiú ember, hát láthatjuk a híres fényképeket, hogy szétdohányozta magát, kopasz volt, nem a dísz magyar jut róla eszünkbe, nem a tengernagy uniform is, mint Horthy Miklósról, de mégis egy nagyon korlátozott parlamentarizmus volt, amely egyébként sokaknak jó volt például a nagytőkének is. Tehát gyakran elfelejtjük, hogy, és erre még mindig nincs elég kutatás, hogy a budapesti tőke gyakorlatilag felfalja a kisvárosi tőkét. Tehát Debrecenben is a budapesti bankházak, a budapesti ipari dolgok. Tehát létrejön az uralom gyakorlásnak egy olyan nagypolgári, nagytőkés, arisztokrata külsőségek mögé rejtőző formája, ami ellen nagyon sokan támadnak, ugye 1930. szeptember 1-én van egy hatalmas nagy tüntetés, szociáldemokrata mez alatt, és aztán jön föl a szélsőjobb. A földkérdést pedig nem oldották meg, illetve úgy oldották meg, hogy mindenkinek juttattak, vagyis sok százezer napszámosnak egy-egy néhány négyszögölnyi területet, ahogy a Csernok János, a nagybirtokos esztergomi érsek elmondta, amennyinek kecske legelni tud, és ez igazából nem oldotta meg, hanem csak súlyosbította a parasság problémáit, és a 30-as években a szociális átalakulásnak és a szociális forrongásnak legalább annyi szélsőjobboldali szószólója volt, nagyon sok részigazsággal, mint amennyi a baloldalról akadt, és ebben felőrlődött az a fajta kompromisszum, de mégiscsak a történelmi osztályok vezető szerepének fenntartására igyekvő betleni törekvés, amely a 20-as években, amikor volt egy általános európai konjunktúra, amikor kölcsönöket vettünk föl, amikor költekezni tudtunk, és amelyek költekezések egyébként produktívak voltak, szóval ez kudarcot vallott. Tehát Betlen ilyen értelemben a 30-as évektől már nem tud aktívan benne lenni abban, hogy hogyan alakul Magyarország gazdasága, politikája. Személyes befolyása Horthyra továbbra is benne van, de ez is mutatja az akkori rendszert, hogy nem Horthy határozta meg azt, hogy merre megy a magyar gazdaság, sőt még azt sem, hogy merre megy a magyar politika. Talán amit Horthynak is egyébként a szemére hányhatunk, az az, hogy ő túlságosan passzív volt.
Beszéljünk
a betleni politika arra 30-as évekre.
Beszéljünk Betlen külpolitikájáról. Főleg engem az érdekel ez a német ellenessége, illetve az angol pártisága, vagy az olaszokkal való próbálkozása, hogy kicsit több lábra állítsa Magyarországot. Ennek mi volt az oka? Azt tudom, hogy ő nem szerette a szélsőségeket, tehát németekben nyilván nem szerette a fasizmust magát, mint hogy a szovjetekben nem szerette a sztálinizmust, vagy éppen a szélső baloldaliságot. Na de hát tényleg fölmerült az, amikor elfogták a szovjetek, hogy fölajánlotta nekik az együttműködés, hogy valamiképpen egy ellensúly legyen a németekkel szemben, bár elképzelni nem tudom, hogy mire gondolt pontosan, tehát hogy lehetett a szovjetekkel és miben együttműködni.
A Betlen korszak alatt még nem volt náci Németország, az a 20-as évek. A Betlen korszak alatt Mussolini volt már Olaszországban, és akkor még nem nagyon lehetett tudni, hogy a fasizmus miben különbözik alapvetően a szocializmustól. Tehát nagyon sok baloldali híve volt Olaszországban is, meg Magyarországon is Mussolininek, és köztük zsidók is szép számmal voltak, úgyhogy ez nem stimmel. Tehát akkor még nem igazán lehetett Hát aki éles szemmel nézte, az látta. De az országok közötti kapcsolatokban ez nem úgy jelent meg.
Nem, én azért arról beszélek, amikor a háború előtti kapcsolatok alapultak a németekkel.
De akkor már nem volt, de, nem volt hatalomban.
De még szürke eminenciásként működött, ott volt Horthy fülénél.
Igen, de az már, ahogy Pali mondta, akkor ő már nem volt igazán jelentős tényező politikailag. Akkor már Kozma Miklós volt, meg mások voltak, tehát nem stimmel. És az, hogy az oroszok fölajánlották Magyarországnak, amikor a zászlókat visszaadták, a 48-49-es zászlókat, és kicserélték Rákosit, akkor a Horthynak ajánlották föl, és a Horthy ezzel nem élt. Tehát ez nem Betlennek a bűne. Betlen éppen eléggé hibáztatható abban, amiket felsoroltunk, tehát, hogy olyankor volt 19. századi konzervatív, amikor már más lett a világ. És az, hogy ő a 30-as gazdasági világválságba bukik bele igazán, hát abba majdnem mindenki belebukott, abba az egész világ belebukott, úgyhogy hát az kívülről jött nagyrészt, és hát beletrafált pont abba a korlátozott föllendülésbe, amelyik Magyarországon volt. Hát azért a Betlen hivatkozhatott arra, hogy minden évben megtöbbszörözték a gazdasági termelést. Hát közben jött a világválság.
Mondom, ezzel együtt én azt olvasom, hogy ő nagyon komolyan lépett föl, hát amennyire a lehetőségei engedték a német orientáció ellen, sőt a háborúban lépés ellen is megpróbált valamiképpen lobbizni Horthynál, hát nem tudom, hogy egyáltalán meghallgatták-e komolyan, és hogy állítólag a kiugrásban is volt valamiféle szerepe, tehát ő próbálkozott valamiképpen, csak nem tudom, hogy ez milyen súlyú próbálkozás volt, Vali.
Hát Betlen ugye a német megszállás után rögtön emigrációba kényszerült, belső emigrációban. Többször titkosan felment Horthy Miklóshoz, és próbált ráhatni, és biztos, hogy szerepe volt abban, hogy ugye a szójai kormányt 1944 nyarán elküldték, és hogy megkezdődtek a nagyon is elabortált kísérletek a kiugrás előkészítésére. Biztos, hogy nem Bethlenen múlt. Bethlen, ahogy ezt Gyuri is mondta, az olasz fasizmushoz nem ideológiai alapon közelített. Egész egyszerűen a 20-as években Magyarország végtelenül el volt szigetelve, senki nem állt szóba vele, az olaszok voltak azok az elsők, és Mussoliniék, akik érdeklődést mutattak a régióban Magyarország iránt. Mondok egy nevet, Fenyő Miksa. Fenyő Miksa, ugye, akinek van egy gyönyörű és megrendítő könyve az elsodort országról, ő az elithez tartozott. A Magyar Gyári Forrósok Országos Szövetségének volt a főtitkára, tehát igazából a nagy tőke képviselője, és nem mellesleg egyébként a magyar irodalom hatalmas és hozzáértő mecénása, kiváló kritikus. Na most ő például Mussoliniért, akár ezt a szót is merem használni, a 20-as években biztos, hogy rajongott. És egyébként Bethlent is becsülte, ugye megadatott neki a hosszú élet az emigrációban, és a müncheni látóhatárban, és máshol is megírta István gazdáról, Bethlenről az emlékezéseit, és ezek mindig a legnagyobb elismerés hangján szólnak. Tehát a fasizmusnak ezt a korai olasz történetét és az olasz-magyar megállapodást persze össze lehet mosni azzal, hogy Bethlen is egyfajta protofasizmus, de hát ez teljesen hamis. Bethlen a 30-as évektől rögtön felismerte azt, hogy Németország újjászületése egy militarizált náci formában Közép-Európa egészére és Magyarországra különösen is veszély, hiszen egy olyan német hatalom jön létre, amellyel szemben egyensúlyt kell keresni. Ebben egyébként Teleki Pállal is egyetértett, és azt is látni kell, hogy bár Teleki egyébként egy sokkal bonyolultabb és bizonyos értelemben sokkal negatívabb képlet személyiségében is, politikájában is, mint Bethlen, osztotta ezeket az aggodalmakat. Amikor ugye a második bécsi döntésről hazajött, ugye, amikor visszakaptuk Észak-Erdélyt, és az egész ország lelkesedett, virágerdők, egyebek, elbújt a vonatába, tudta, hogy katasztrofális és végzetes ajándék az, de az ország véleménye nem volt felkészülve, ma sincs felkészülve arra, hogy a politika hideg, a nemzetközi geopolitika hideg realitásait igazából felmérje, vagy akár belássa. Bethlen azok közé tartozott, akik felmérték és belátták, és igyekezett is cselekedni. Tehát, hogy ennek is nagy irodalma van, és egyre bővül, hogy milyen módon és hogy próbálta befolyásolni ezeket a dolgokat. Egyébként nem volt dogmatikus, tehát a Szovjetunióval való gazdasági kapcsolatokat ő már a 20-as évek közepén felvette volna. Horthy fogta le akkor a kezét, és hát az a fajta anti-bolsevista közérzelem, amely a szélsőjobbról mindig is fenyegette a bethleni konszolidációt, ahogy ezt akkoriban nevezték. Tehát ilyen értelemben szerintem igazad van, Sándor, sokat tett, de nem tehetett igazán sokat. Már csak azért sem, mert Horthy nem volt az az államférfi, aki a 40-es években 75 évesen családi tragédiák által sújtottan és egy egész anti-bolsevik pályára épülve gyors, merész és koncepciózus külpolitikai döntések meghozatalára és főleg végrehajtására alkalmas lett volna. Horthy igazi negatív szaldója ebben van. Tehát, hogy ő is utálta Hitlert, megvetette ezt a bécsi festőlegényt, mégis igazából 44 tavaszán abból a fals dologból, hogy helyén kell maradnia, kiszolgáltatta hát a 20. századi, vagy a modern magyar történelem legnagyobb tragédiájának, amikor ugye a magyar állam maga segítkezett félmillió magyar állampolgárát elpusztítani. Ettől Bethlen nem tudta visszatartani, ettől más sem tudta visszatartani a megvadult magyar állami szerveket, és Bethlen tragédiája az, hogy a múltja elkísérte a jövőbe. Van egy nagyon érdekes dokumentum, 1989-ben közölték, ez pedig 1946-ról szól, amikor ugye az uralomváltás, felszabadulás stb. Után Nagy Ferenc, a kisgazda miniszterelnök látogatást tesz egy nagy küldöttség élén Moszkvában, és Gerő Ernő jegyzi föl, ő is tagja ugye a kommunista Gerő Ernő a küldöttségnek, és hát megdöbbenve hallja, hogy Sztálin azt mondja, hogy hát Horthy követett el hibákat, de mégiscsak fegyverszünetet kért tőlem, ne bántsuk. Milyen lehetett ez Gerő Ernőnek hallani? Hát nyilvánvaló, egy mukkot sem szólt. A másik az volt, hogy Sztálin megkérdezte Nagy Ferencet, hogy mi van Bethlennel? És Nagy Ferenc azt mondta, hogy nem tudjuk. Hát Sztálin nagyon is jól tudta, és akkor mondta, itt van nálunk, mi legyen vele. És Nagy Ferenc, a kisgazda, egyszerű, baranyai kis faluból származó magyar politikus azt mondta, nem Bethlenre van szükségünk, hanem a magyar hadifoglyokra. Lehet, hogy nem gondolt bele, de lehet, hogy tudatos volt. Az a úri grófi politikus nem csak, hogy a kommunistáknak nem kellett, hanem Nagy Ferencnek sem kellett, aki úgy megalázta az ő politikai mesterüket, Nagyaszádi Szabó Istvánt, mint ahogy, és sokak szerint halálba is kergette, agyvérzésbe, mint Bethlen István. Nem tudjuk, hogyha Nagy Ferenc vagy a magyar küldöttség azt mondja 46 tavaszán Sztálinnak, hogy kérjük vissza Bethlen Istvánt, mert a megújuló magyar demokráciának szükség van rá, akkor mit csinál Sztálin? De tény és való, hogy nem kérték. Nem kérték a szabadonbocsátását, nem tartottak igényt rá a demokratikus erők, hogy Bethlen István visszatérjen az országba, és azon az őszön el is pusztult. Már nagyon beteg volt, szívbeteg volt, tüdőbeteg volt, 70 éves elmúlt, és hát eléggé megviselte a szervezete már a korábbi időket is. Tehát ez is Bethlen tragédiája.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.